mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Szeretettel fogadjuk a kórház missziónak bizonyságtételét, beszámolóját, Farkas Edina kórház lelkész vezetésével.
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Mögöttem állnak azok az önkéntesek, akik odaáldozzák a vasárnap délutánjukat, hogy segítsenek nekem a gyerekeket, szülőket és kórházi dolgozókat hívogatni a gyermekkórházban az Isten tiszteletre. Újra szeretnénk a gyülekezet szívére helyezni ezt a missziót, és kérjük, hogy hallgassák meg a Viharini Judit testvéremnek a beszámolóját az ott végzett munkájáról, és Bai Lászlóni Magdi néni testvéremmel pedig kérjük, hogy lélekben a gyülekezet is imádkozzon együtt a kórházért.
Önkéntes tevékenységemet havonta egy alkalommal végzem Farkas Edina segítségével, bátorításával a megyei kórház gyermekonkológiai osztályán. Mi is volt az elképzelésem, amikor ezt a tevékenységet elkezdtem? Itt a templomban hallottam először Edinának az imádkozását az osztályért, ami megindította a lelkemet, és miután mindig közel állt hozzám a gyerekekkel való foglalkozás, úgy gondoltam, hogy igyekszem egy-egy délutánomat szabaddá tenni, és szebbé, mosolygósabbá tenni az ott lévő gyermekek szüleinek az életét. Onkológia. Mit is jelent számomra ez a szó? Küzdelem a mindennapokért, az életért. Fájdalmas beavatkozások sokasága, különböző orvosi vizsgálatoknak az eredménye, megismerése, elfogadása, a gyógyulásba vetett hitnek a reménysége, s olykor-olykor fájdalmas könnyek, mindent megtettünk, ám mégsem sikerült, elveszítettük. Az alkalmakra Edina hívogatja a gyermekeket és a szülőket, én pedig egy bibliai történetet mondok el, és a történet elmondása után közös barkácsolás következik a gyerekekkel, a szülőkkel. Rajzolunk, ragasztunk, festünk. Sok-sok mindent átélek ezeken az alkalmakon, és átértékelődik a világ számomra. Egyszer egy kislány ugyanúgy vizsgált engem, mint ahogy az orvosok vizsgálják őt. Egy másik kislány a foglalkozáson megszámlálhatatlan alkalommal kérdezte, hogy mikor jön érte az anyukája, mert haza akar menni. Nem könnyű ezekben a percekben erősnek lenni, mosolyogni és Istenről beszélni. Mióta ezt a tevékenységet végzem, már tudom, hogy nem minden úgy történik, ahogy én szeretném, és nem is úgy, ahogy ezen az osztályon mindannyian szeretnénk, és mégis tudom, meggyőződéssel hiszem, hogy Isten a legjobbat akarja számunkra. Kívánom, hogy Isten áldással kísérje az osztály valamennyi dolgozójának munkáját. Imádkozzunk közösen a gyerekekért, a szülőkért, és mindazokért, akik ezen az osztályon bármilyen szolgálatot teljesítenek.
Drága mennyei atyám, áldom, magasztalom, dicsőítem a te szent neved. Köszönöm, Istenem, hogy adtad a te drága fiadat, az Úr Jézus Krisztust, mindenkiért megszületett, és mindenkiért meghalt. Köszönöm, drága mennyei atyám, hogy adol nekünk erőt, hogy el tudunk menni, hívogatni a gyermekeket, a szülőket Isten tiszteletre. Köszönöm neked, Uram, hogy mindenkinek adol egy-egy talentumot, és azzal kell élni, amit kapunk. Köszönöm, hogy adol hitet, köszönöm, hogy adol erőt, köszönöm, hogy erősíted bennem is a szent lelket. Imádkozok én is a kórház dolgozóiért, imádkozok az orvosokért, Uram, és imádkozok azokért a tiszteletesekért, akik a kórházba járnak szolgálni, és nagyon nagy szolgálatot tesznek a betegekért, az idősekért. Köszönöm, drága Uram, hogy velünk vagy mindenkor. Az Úr Jézus azt mondtad, hogy akinek a legkisebbnek egy pohár vizet adod, azt nekem adod. Köszönöm neked, Istenem, a szeretetedet. Köszönöm, Uram, hogy velünk vagy, mindig is, mindenkor. Adjál nekünk erőt, hogy tudjunk szolgálni te neked. Tudom, Uram, hogy ez nagyon nehéz feladat, de adol hozzá erőt is. Kérlek, drága mennyei atyám, én is imádkozok az orvosokért, imádkozok a nővérekért, imádkozok azokért, Uram, akik ott szolgálnak, te vagy az áldott orvos, te tudod gyógyítani a betegeket, és tudom, Uram, hogy te ezt meg is teszed. Ha nem, akkor is te tudod, Uram, hogy mit miért cselekszel. Köszönöm ezt neked. Kérlek, imádkozok én is a tetenvári gyülekezetért, ébredésekért, újjászületésekért. Kérlek, Uram, légy velünk továbbra is. Köszönöm neked, Uram, hogy itt lehettem, és te róla tehettem bizonyságot. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe kérlek, hallgass meg az én imádságomat. Amen.
Szeretettel köszönjük meg a kórház misszió részéről a bizonyság tétel és az imádság őszinte szavait. Isten áldja meg és segítse őket ebben a szolgálatukban. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, halljuk meg Istenünknek azt az igéjét, amelyet a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból olvasok, az apostolok cselekedetei könyvének 22. részéből, a 17. verssel kezdődően, a 21. verssel bezáróan. Történt azután, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam, rémületbe estem, és láttam őt, aki ezt mondta nekem, siess és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a te rólam való bizonyságtételedet. Erre így szóltam, Uram, ők tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetettem, és zsinagógáról zsinagógára járva megverettem a benned hívőket. Amikor pedig kiontották Istvánnak a te vértanúdnak a vérét, magam is ott álltam, helyeseltem az ő megölését, és őriztem azoknak a ruháját, akik megölték. De ő azt mondta nekem, eredj el, mert én messze küldelek téged a pogányok közé. Isten tegye áldottá az ő drága igéjét, azért, hogy hitben növekedhessünk és sok gyümölcsöt teremhessünk, gyertek imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, nem vagyunk mi méltók arra, hogy te a mi lelkünknek hajlékába jöjj, de csak egy szót szólj, hogy meggyógyuljanak a te szolgáid. Mert, Urunk, tele van a lelkünk szomjúsággal te utánad, és éhezzük azt a szót, amely felemel, éhezzük és szomjúhozzuk azt a szeretetet, amely megváltó szereteted, Urunk. Ó, jöjj és légy közöttünk a te áldásaiddal, hogy amikor itt a te templomodban megnyitjuk a mi szíveinket, és elé tárjuk mindazokat a bűneinket, gondjainkat, terheinket, aggodalmainkat, amelyekkel telve vannak a mindennapjaink. Jöjj, megváltó Szentlélek Úristen, és töltsd be a mi szíveinket a te jelenléteddel. Vedd el, ami terhel, amely nem te tőled való, hogy betöltekezhessünk most mindazokkal a lelki javakkal, amelyek előre tudnak minket vinni az Isten országa felé. Jöjj, Szentlélek Úristen, és te áld meg az ige hirdetőjét, hordozd őt a te kegyelmedből, hogy meghirdethesse számunkra a te drága szent igédet. S jöjj, Úristen, nyisd meg a mi szívünket, mint az ige hallgatóinak a szívét, hogy szeliden tudjuk fogadni a te igédet, és épülni tudjunk a te kegyelmed által. Ó, Urunk, hálát adunk a templomért, amelybe most is bejöhettünk. Engedd meg, hogy ugyanilyen valóságosan legyen most bemenetelünk az Isten nyugalmába, hogy megnyugodhassunk a te lelkeden, édesatyánk. Jöjj és legyen most ez az óra, lelki átszálló hely mindazoknak a számára, akik gyászban járnak, akik szomorúak, akik erőtlenek. Jöjj, Urunk, és emelj bennünket a te szent lelked ereje által. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt az ígéjét, amely alapján szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 22. fejezetéből a 17. és 18. verseket. Történt azután, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam, révületbe estem, és láttam őt, aki ezt mondta nekem: siess és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a te rólam való bizonyságtételedet. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, az ember életének van egy olyan szakasza, amit lehetne úgy is nevezni, hogy a csodakor, amikor óvodás korában az ember, hát a kisembernek az értelme már annyira kinyílik, hogy képes megérteni történeteket, mítoszokat, bibliai eseményeket, és ebben az időszakban, amikor a gyermek olyan 3-4 éves, a csodák világában él. Minden meseként fog fel. És azt gondolom, hogy ha van gyerekünk, unokánk, vagy esetleg mi visszaemlékezünk erre a korra, akkor emlékezhetünk arra, hogy milyen bámulattal hallgattuk a népmeséket, a Babszem Jankót, a különböző királyfikról szóló meséket, melyben számtalan csoda történt. Amikor elindul egy nagyon rossz helyzetből valaki, és rengeteg segítője van, különböző anyókák, különböző apókák, csodálatos eszközöket adnak neki. Nem akarom részletezni, mert hát gyönyörű és gazdag a magyar mesevilág. A lényeg, amiről viszont beszélni szeretnénk, hogy mindannyiunk lelkében van egy ilyen lenyomat, amelyben szeretnénk még mindig újra megélni a csodákat. És lehet, hogy nagyon kiszámítható világban élünk, lehet, hogy már tudjuk, hogy mi miért történik. Mégis mindannyiunk lelkének, szívének legmélyén ott van, hogy szeretünk és hiszünk a csodákban. És szeretnénk ezeket a csodákat valamilyen szinten a mai, igen, néha keserű, néha fájdalommal, betegséggel, szenvedéssel teli felnőtt életünkben is újra megélni és átélni. A csodákról szeretnék egy történetet felolvasni, és talán megértjük, hogy miért beszélek felolvasott ige kapcsán a csodákról. Ez a címe magának a történetnek is, hogy csodák. Egy ember keresztül kasul utazta a világot, csak hogy személyesen meggyőződhessen a mester hírének valódiságáról. Milyen csodát tett mestered? Kérdezte az egyik tanítványtól. A tanítvány így válaszolt: nos, vannak csodák és csodák. Nálatok azt tekintik csodának, ha Isten teljesíti valakinek az akaratát. Nálunk az a csoda, ha valaki teljesíti Isten akaratát. Eddig a történet. És a történet alapján és alapigénk alapján is úgy érzem, hogy a mai alkalommal fontos úgy tekintenünk Pál apostolnak ezt a bizonyságtételét, mint egy csodának a leírását, amely nem csupán egy mesei, egy népmesei, egy régi, 2000 évvel ezelőtt megtörtént csoda, hanem azért beszélek erről, itt a szószékről is, mert hiszem, hogy a mai napon is, a mai életünkben, a mai világunkban is megélhető csoda. És valóban olyan csoda, amit emberi észre nem lehet megmagyarázni. Amikor úgy egybeesnek a dolgok, hogy az ember csak áll, szétteszi a kezét, és azt mondja, hogy hát csoda történt. Ilyen csoda, kedves testvéreim, az Isten akaratának a meghallása és megértése. Az Isten akaratának a meghallása. Elég nehéz dolog ez, és elég nagy fába vágja a fejszéjét az, aki ezt tűzi ki célul, hogy az Isten akaratát megértse és meghallja. A felolvasott alapigében, Pál apostol történetében azonban találhatunk két kulcsszót, amit, hogyha mi is megértünk és gyakorlunk, akkor igen, újra lélekbe visszaröpülhetünk óvodáskorba, és egy olyan csodát tapasztalhatunk meg, ami minden emberi gondolatot felülmúl. Pál apostol egy olyan helyzetben mondja el a alapigénket, illetve azt a hosszabb igét, amit lelkipásztor testvérem olvasott, amikor azt gondolom, hogy sokunk nem így nyilvánulna meg. Pál apostol nyíltan elmondja az élettörténetét, bizonyságot tesz arról, hogy hogyan találkozott Istennel, és hogy hogyan vezette őt mindvégig, és mindezt egy olyan helyzetben mondja el, amikor egy ilyen nagyon puskaporos hangulat volt. Nem akarom terhelni a testvéreket keleti kifejezésekkel, de van a japán nyelvben egy kifejezés, a szakki, amit úgy lehetne magyarra lefordítani, hogy gyilkosság levegője. Állítólag a japán harcosok a csata előtt éreztek valamiféle szakkit, a gyilkosság levegőjét, ami be is következett. Mai magyar nyelven ezt úgy tudnánk megfogalmazni, hogy lincs hangulat. vagy amit az előbb is mondtam, puskaporos a levegő. Az apostol egy ilyen lincs hangulatban van benne, ugyanis lefogják őt. Megkötözik. Sőt, el is hangzik a Szentírásba nyíltan, hogy végeztest ki. Tehát ugyanaz a helyzet, mint amikor Jézust elfogják és vádolják, és mindenki tudja, hogy most itt valami fog történni, feltehetőleg megölik ezt az embert, azért mert más hitelveket vall, mint a zsidóság. Egy ilyen lincs hangulatban, egy ilyen gyilkosság levegőjében képes az apostol arra, hogy őszintén megálljon a templom lépcsőjének a tetején, és nyíltan szóljon a néphez, és erre hiszem azért volt képes, mert még ebben a helyzetben is remélte, hogy hátha szívükre tud beszélni, nem a saját érdekében, hanem azért, hogy üdvösségük legyen, hogy megértsék, hogy mit jelent a csoda, mit jelent Istennek az útja. Na most elmondja az élettörténetét is, a felolvasott igét is, alapigénket is beleértve, amelyben arról szól, hogy amikor megtért a damaszkuszi úton, visszatért Jeruzsálembe, elment a templomba, imádkozott, és révületben Isten kijelentette neki az akaratát, azaz azt, hogy menjen el és hagyja ott Jeruzsálemet, mert nem fogják elfogadni az ő bizonyságtételét. Ez röviden a történet. Említettem, hogy ezt a csodát, az Isten akaratának a megértését két kulcsszó alapján lehet megértenünk és gyakorolnunk, és úgy érzem, hogy ez a két kulcsszó nem más a történetben, mint az, hogy templom és imádság. Templom és imádság. Olyan eszközök, olyan segítő eszközök, amelyek által igen, meg lehet a csodát élni. A templomról azt szeretném elmondani, kedves testvéreim, hogy az a templom, ahol Pál apostol mindezt megcselekedte, már nem áll. Lerombolták, a római seregek porig rombolták. És amikor ezen gondolkozunk, és talán eszünkbe jut Jézusnak a samáriai asszonnyal való beszélgetése, amikor az asszony arról érdeklődött az Úr Jézustól, hogy vajon melyik templomba kell imádni az Istent, akkor Jézus erre azt mondja, elég megbotránkoztató módon tudom, de hogy nem templomban kell imádni Istent. Nem a jeruzsálemi templomba, nem egy másik templomba, Samáriába, és elnézést, de ki kell terjesszem, nem a Deszka templomba, nem a Kossuth utcai, az ortodox, a búzatéri, lehetne sorolni a templomokat. Jézus azt mondja, hogy Isten olyan imádókat keres, akik lélekben és igazságban imádják őt. És hogyha ezt megértjük, akkor azt is megértjük, hogy a templom az egy lelki hely. Egy olyan lelki hely, amelyet nekünk kell megépítenünk. No, nem úgy, hogy téglákat rakunk egymásra, hanem úgy, hogy beimádkozzuk. Egy lelki hely, amelyet arra szánunk, hogy ott Istennel kapcsolatban legyünk. És hát az kész szerencse, hogyha egy valóságos templom és ez az említett lelki templom egybeesik. Az egy áldott dolog. Viszont ez azt is jelenti, hogy bárhol teremthetünk mi magunk a kis egyéni hívő életünkkel ilyen templomokat. Legyen az a mi otthonunknak, vagy a lakóhelyünknek egy kis szeglete, legyen az akár egy természetben lévő hely, ahova szeretünk járni és imádkozni, legyen az a munkahelyünk. Bárhol építhetünk, bárhol teremthetünk templomot, ahol, és elérkezünk a második kulcsszóhoz, kedves testvéreim, ahol imádkozhatunk. Mert semmit sem ér az, hogyha az ember egy szent helyet épít, vagy egy szent teret alkot magának, hogyha az nem tud tartalommal megtelni. Soha nem felejtem el gimnazista koromban az egyik jó barátommal elhatároztuk, hogy egy szombati napon kibiciklizünk a fancsikai tavakhoz, és akkor ott leülünk, és jót beszélgetünk. Már meg is volt a hely, hogy hova fogunk menni. Vettünk magunkra egy 7-Up-ot, ez itt a reklámhelye. Az egy nagyon új üdítő volt akkor a 90-es évek elején, és hát elmentünk, találtunk egy vadászlest, fölmentünk, leültünk, hogy milyen jót fogunk beszélgetni, és ahogy ott ültünk, nem jött szó egyikünk ajkára sem. Ott volt a hely, ott volt az idő, ott volt a lehetőség, de nem tudtuk tartalommal megtölteni. És úgy érzem, hogy nagyon sokszor az ember így éli le a vallásos életét, hogy megvannak benne a külsődleges helyek, megvannak a szépen megépített templomok, gyülekezeti házak, megvannak a szent idők, ott vannak a vasárnapok, az ünnepnapok. Mégis egy kicsit úgy vagyunk, mint én a barátommal ott a vadászlesen, nem jön szó a szánkra. Ez olyan, mintha Pál apostol elment volna a templomba, leborult volna, és egyetlen árva szót nem tudott volna mondani Istennek. Sajnos mi is gyakran így vagyunk. Nem tudjuk megtölteni a szent teret, a szent időt tartalommal. Olyan tartalommal, ami nem más, mint az Istennel való beszélgetés, az imádságnak a tartalma. És őszintén szólva megértem önmagunkat, milyen ügyes vagyok, önmagamat is megértem, mert hát az ember nehezen tud megnyílni Isten irányába. Nehezen tudunk megnyílni, mert valahogy úgy érezzük, hogy lehet, hogy lát mindent az életembe, de nem merem beengedni. Mert úgy vagyunk a szív megnyitásával, hogyha megnyitnánk a szívünket, akkor Istent a saját életünk házába kéne beengedni, és végigvezetni a szobákon. Mit találna? Mit találna a mi életünkbe? Talán belépne az előszobába, és akkor találna sok illemszabályt, sok modorosságot, sok képmutatást. Aztán belépne a konyhánkba, és elborzadna, hogy mit eszik a mi lelkünk. Milyen moslékszag van, elnézést. Aztán belépne az üres vallásossággal teli dolgozószobába, talán átmenne a spájzba is, ahol a polcokon harag, indulat, agresszió van egymás hegyén hátán. Aztán tovább menne, elérne a be nem vallott, meg nem bocsátott bűnök szobájába, a gyermek szobába, ahol sok agresszió és bántás van, megérkezve a hálószobába rémálmokat látna, betegségeket, rossz lelkiismeretet. Ezért nem engedjük be Istent. Gyakran ezért nem jön szó a szánkra, mert tudjuk, hogy ha megnyitnánk a szívünket, akkor bizony nem túl szép látvány tárulna Isten szem elé. Azonban alá kell húzzam, kedves testvéreim, azt, hogy nem kell félnünk, ő nem ember, ő nem fog vádolni bennünket, ő nem fogja azt mondani, hogy ennye-bennye, látom, hogy milyen az életed. Hiszen mit mondott Jézus Krisztusban? Azt mondta, hogy elküldöm az egyszülött fiamat, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ő ezt mondta már 2000 évvel ezelőtt. És azért mondta, hogy nyugodtan engedjük be, mert egyébként soha nem lesz rend. Soha nem lesz tisztaság a mi életünkben, ha meg nem nyílik a mi szívünk, ha ki nem tárjuk az ajtónkat. És tudnunk kell azt is, testvéreim, hogy ő ott áll az ajtónk előtt, és vár. Nem azért, mert neki erre szüksége van, hanem arra azért, mert nekünk van rá szükségünk. És szeretné, hogy az életünk megújulna, és valóban nagybetűs élet lenne, hogyha megtelne energiákkal. Nyissuk ki, és nyíljon meg a mi szívünk, mert ilyen az igazi imádság, a szív teljes megnyitása. És hogyha ez megtörténik, akkor sok csoda mellett azt a csodát is megtapasztaljuk, hogy megértjük az ő akaratát. Megértjük azt az akaratot, ami Pál apostolnál is megnyilvánult, és amelyről néhány gondolatot még el szeretnék mondani, hogy milyen is az Isten akarata, és miért jó az nekünk. Az egyik fontos jellemvonás az, hogy személyre szabott. Hogyha itt valakit megkérdeznénk, hogy mi az Isten akarata, akkor nyilván el tudnánk mondani a hittanos válaszokat, hogy az, hogy minden ember üdvözüljön, az, hogy mi emberek szeressük egymást, az, hogy ne bántsuk egymást, aztán lehet, hogy valaki felsorolná a 10 parancsolatot. El tudnánk mondani, hogy általában véve mi az Isten akarata. De talán akkor már egy picit nehezebb dolgunk lenne, hogyha azt kéne elmondani, hogy az én életemmel mi az Isten akarata. És Pál apostolnak sem azt mondta Isten, hogy kedves Pál, szeresd az embereket. Beszélj nekik az evangéliumról. Mondjál neki szép dolgokat. Gyógyítsd meg a betegeket. Üsd ki az ördögöket. Nem ilyet mondott. Mit mond neki? Abban az élethelyzetben és abban a pillanatban a lehető legfontosabb és életmentő utasítást adja Pálnak. Menj ki Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a te rólam szóló bizonyságtételedet. Tehát nem egy elméleti, szép hitelvet mond el neki, mert igaz, hogy az az akarata, de ezt az akaratot apró pénzre kell váltani, és Isten másrészt meg szeretné megvédeni Pál apostolt. Ez megint jellemző az ő akaratára, hogy szeretne bennünket megóvni, és szeretne olyan úton vezetni, amelyen kiteljesedhet a mi életünk. Isten akarata tehát nagyon gyakorlatias, nagyon időszerű, aktuális, az élethelyzetünkre szabott, nem fog olyat kérni tőlünk, ami nekünk a kárunkra van. hanem olyat fog, ami a mi javunkra van, és ezáltal más ember javára is van. Ilyen tehát az Isten akarata. Pál apostol tehát hiába volt ott lincs hangulat, hiába volt ott a gyilkosság levegője, tudott bizonyságot tenni, és el tudta mondani a jelenlévőknek, akik egyébként néma csendben hallgatták ezeket a szavakat, hogy hogyan értette meg az Isten akaratát egykor a jeruzsálemi templomban, imádkozás közben. Azt gondolom, hogy az Úristen ugyanígy közli ma is az ő akaratát, nem saját magáért, hanem értünk közli az akaratát. Végezetül csupán arra a kérdésre kell választ találnunk, hogy szeretnénk-e megtapasztalni a csodát. Mert két út van előttünk. Az egyik út az, hogy éljük a megszokott életünket, éljük a kutyából nem lesz szalonna életet, tehát hogy minden olyan, amilyen, és soha nem fog semmi megváltozni, az én életem se fog megváltozni, meg egyébként nem is akarok megváltozni, mert hát nekem tökéletes hitem van természetesen. Ehhez kétség nem férhet, hibáim azok nincsenek természetesen. Hogyha így gondolkozunk, akkor én arra kérek mindenkit, aki így gondolkozik, hogy ne nyissa meg a szívét. Mert akinek tökéletes a hite, annak nincs semmi szüksége arra, hogy megnyíljon a szíve Isten felé. Nincs szüksége arra, hogy templomot teremtsen ebben a templomban is. Nincs szüksége arra, hogy imádságos órát szálljon rá. Maradjon meg a hitében. Ha viszont azt érezzük, hogy szüksége van a mi életünknek a Szentlélek frissességére, hogy sok nehézség van, amit leszeretnénk tenni, és szükségünk van egy útmutatásra az Isten akaratában, ha azt szeretnénk, hogy az életünk változzon, és mozduljon, és fejlődjön, és növekedjen, akkor nyissuk meg a szívünket. És ne szégyeljünk semmit, mert ő nem fog vádolni bennünket, hanem Jézus Krisztusban magához ölel, és elmondja az akaratát, elmondja azt, hogy most merre menjél, mit csinálj. Hogyan tegyed a dolgaidat? Hogyan szeressed a testvéredet? Mert nem azon van a hangsúly, hogy mit kér tőlünk Isten, mert azt nagyon jól tudjuk a Bibliából, hanem azon, hogy hogyan tudjuk ezt ma megélni, itt Miskolcon, 2013-ban, hogyan tudjuk a mai napon megélni azt, hogy Isten azt utasította nekünk a Bibliában, hogy szeressük egymást. És nyilván ez csak is úgy érthető meg, hogyha elcsendesedünk és keressük az ő akaratát. Keressük a Bibliában, keressük az imádságban, keressük bármi módon, az ő eszközei azok végtelenek, és nem lehet behatárolni. És Isten, hogyha megnyitjuk a szívünket, akkor határozottan és érthető módon el fogja mondani, hogy mi az ő akarata, ami életünkre nézve. Ezt kívánom mindannyiunk számára, és kérem, hogy ha valóban szeretnénk csodát megélni, minden napon, akkor nyissuk meg a mi szívünket ő előtte, és meg fogjuk hallani, és meg fogjuk érteni az ő akaratát. Amen. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk azért, hogy Pál apostol megérthette a te akaratodat. Abban a pillanatban, amikor a jeruzsálemi templomban leborult, imádkozott, révületbe esett, látomása volt, és a te hangodat hallotta meg a látomásban. Istenünk, kérünk, szólj hozzánk is. Hadd nyissuk meg a mi szívünket is, mert nagyon óhajtjuk azt, hogy legyen szilárd támasz a mi életünknek. Tudjuk, hogy te olyan úton vezetsz bennünket, ami a lehető legjobb a te népednek, a te gyermekeidnek. Kérünk Istenünk, így közöld velünk is a te akaratodat, hogy hadd mehessünk előre a jó úton. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, add, hogy ez a templom lehessen valóságosan is templom. Így imádkozunk minden gyülekezeti tagunkért, jelenlévőkért. Imádkozunk egy asszonytestvérünkért, aki munkáját nemrég elvesztette, és műtét előtt áll. Imádkozunk betegekért, gyászolókért, szenvedőkért egyaránt. És kérünk Istenünk, hadd tárhassuk most fel a mi szívünket, ebben a közösségben, a közös ima ereje által egy perces, néma, csendes imádságban is. Köszönjük, hogy meghallgatod egy csendben elmondott imánkat. Annak a nevében, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.